3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa fogadta 5. Vilmos luxemburgi nagyherceget és feleségét Stefánia nagyhercegnét pénteken. A Szentszéki Sajtóközpont által frissen kiadott közlemény szerint a nagyherceg ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon folytatott civilies megbeszélések során a felek elismerték a Szentszék és Luxemburg közötti jó diplomáciai kapcsolatokat. Utaltak olyan közös érdeklődésre számot tartó kérdésekre, mint a társadalmi kohézió, a fiatalok oktatása, valamint az élet és az emberi személy méltóságának védelme. A felek véleményt cseréltek az aktuális nemzetközi ügyekkel kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel az európai kontextusokra. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját 2027-től megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Szlovákia is keresetet nyújt be az Európai Unió bíróságára az uniós Repower EU rendelettel szemben, jelentette be a kormányfő. Robert Fico szerint ez szembe megy azokkal az alapelvekkel, amelyekre az unió épül. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Martakosz bővítésért felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Világossá tették a külgazdaság és külügyminisztériumba ismét bekéretett budapesti ukrán nagykövet számára, hogy a kormány nem tűri, hogy Ukrajna a Tisza párt oldalán beavatkozzon a választásba, közölte a tárca vezetője. Világossá tettük, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és megvédi az embereknek azt a jogát, hogy csak ők hozhatnak döntést az ország jövőjéről, tudatta Szijjártó Péter. Első alkalommal érte támadás azt a kőolajvezetéket Ukrajnában, amelyen keresztül orosz nyersolaj jut el Magyarországra, erről számolt be az ukrán sajtó. A dróncsapás tüzet okozott Lviv területén. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Index megkeresésére azt közölte, jelenlegi információik szerint magát a vezetéket nem érte támadás. Magyarország is részt vesz a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet, a Civil-Katonai Koordinációs Központ munkájában, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint ez ma a világ egyik legfontosabb helye. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén idei első januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Hamarosan új inflációs adatok érkeznek, ezeket várják a következő döntés előtt, így most nem is volt más javaslat, ismertette Varga Mihály jegybankelnök. Arról is beszélt, a 110 tonna aranytartalékot akár tovább is növelhetik. Két éve nem volt ilyen erős a forint, mint most, történelmi csúcson jár a Bux Index, írja a Portfólió gazdasági portál. Végül az időjárásról, beborul az ég, egyre több felé lehet csapadék, többnyire eső, de az északi középhegység térségében akár ónos eső is, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -1, napközben +1 és +6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa elfogadta Varga Lajos lemondását a Váci Egyházmegye segédpüspöki tisztségéről. Leó pápa a Rota Romana bírósághoz. Őrizzék az igazságot, gyakorolják a szeretetet a keresztény igazságszolgáltatásban. A Szent Atya találkozott latin-amerikai és karibi energiaügyi vezetőkkel. Interjú Nagy Katalinnal, a Fraknói Történeti Kutatócsoport rezidens kutatójával a most megjelent tanulmányi kötetükről.
14. Leó pápa elfogadta Varga Lajos lemondását a Váci Egyházmegye segédpüspöki tisztségéről. Január 25-én vasárnap délben a Szentszék hivatalos közleménye röviden jelezte, a Szent Atya elfogadta Varga Lajos váci segédpüspök lemondását. Varga Lajos püspök atya múlt év december 5-én töltötte be 75. életévét, és az egyházjog szerint benyújtotta lemondási kérelmét. Varga Lajos atya 1950. december 5-én született Budapesten, ahol a piarista gimnáziumban érettségizett. A Váci Egyházmegye papni vendégeként az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán tanult teológiát, majd 1974. június 23-án szentelték pappá Vácot. 1979-ben szerzett teológiai doktorátust a Budapesti Hittudományi Akadémián. 16. Benedek pápa 2006. május 27-én nevezte ki a Váci Egyházmegye segédpüspökévé, július 15-én szentelték püspök ki a Váci Székesegyházban. Jelmondata: Speculator semper in alto stat, az őrszem mindig magaslaton áll. Lajos atya 2006-tól az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója. További áldott immár emeritus püspöki szolgálatot kívánunk.
Leó pápa a Rota Romana bírósághoz. Őrizzék az igazságot, gyakorolják a szeretetet a keresztény igazságszolgáltatásban. Hétfőn fogadta 14. Leó pápa az apostoli szentszék rendes fellebbviteli bírósága a Rota Romana 400 tagját a törvénykezési év megkezdése alkalmából. A szentszéki bíróság tagjait mindig a fele barát iránti szeretet vezérelje, amely mindenek fölött az ő üdvösségüket keresi Krisztusban és az egyházban, ami az evangélium igazságának követésével jár.
In questo nostro primo incontro vorrei anzitutto esprimere il mio apprezzamento per il vostro lavoro.
A Szentatya első ízben találkozott az ügyek kivizsgálásával, illetve az ítélethozatallal megbízott ügyhallgatókkal, auditores, akiknek elismerését fejezte ki értékes szolgálatukért, amellyel segítik a pápa egyetemes törvénykezési feladatát. Veritatem facientes in caritate. Igazságban kell élnünk és szeretetben. Ez a kifejezés jól alkalmazható az igazságszolgáltatásban folytatott mindennapi küldetésükre. Leó pápa visszatért arra az alaptémára, amely hangsúlyosan megjelent elődei beszédeiben 12. Piusztól Ferenc pápáig a Rota Romana bíróságra vonatkozóan, vagyis arra a kapcsolatra, amely tevékenységüket összeköti az igazsággal, és amit az igazságosság magában foglal. Szoros kapocs áll fenn ugyanis az igazságosság igazsága és a szeretet erénye között. Nem két ellentétes elvről van szó, hanem két egymással egységet alkotó dimenzióról, amely legmélyebb összhangját magának Istennek a misztériumában nyeri el, aki a szeretet és az igazság. Ez az összefüggő kapcsolat folyamatos és pontos kritikai egzegézist, történeti kritikai módszert követel meg, mivel a törvénykezés gyakorlásában nem ritkán dialektikus feszültség merül fel az objektív igazság és a szeretetteljes gondoskodás között. Olykor megtörténhet, hogy túlságosan azonosulnak a hívek szenvedéseivel, és ez az igazság veszélyes relativizálásához vezethet. Egy rosszul értelmezett együttérzés azonban félő, hogy elhomályosítja a bírósági hivatal számára az igazság feltárását. Ez megeshet a házasságok érvénytelenségét kimondó ügyeknél, vagy más eljárásoknál is, ahol az objektív, szilárd alapot nélkülöző lelkipásztori jellegű döntés alássa a szigort és az egyenlőséget. Másfelől az igazság hideg és távolságtartó megállapítása esetén háttérbe szorul a személyek iránti szeretet, a tisztelet és az irgalmasság, melyeknek ugyanúgy jelen kell lenniük az eljárások valamennyi szakában. Az igazság és a szeretet kapcsolatában segítségünkre lehet Pál apostol tanítása, aki így buzdít: inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. Szent János így ír erről: ezért ezeket az embereket nekünk kell befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az igazság szolgálatában. 16. Benedek pápa ezt választotta püspöki elmondatának: az igazság munkatársai. És ezt domborította ki Caritas in Veritate kezdetű enciklikájában. A szeretetet az igazsággal kell összhangba hozni, az igazságot pedig a szeretettel. A Szentszéki Bíróság tagjait tehát mindig a felebarát iránti szeretet vezérelje, amely mindenek fölött az ő üdvösségüket keresi Krisztusban és az egyházban, ami az evangélium igazságának követésével jár. Az egész egyházi bírósági tevékenységet a Salus Animarum, a lelkek üdvössége kell, hogy meghatározza. A szeretetben megvalósuló igazságban kell elhelyezni a kánonjogi eljárások valamennyi aspektusát. A per minden szereplőjét a jogos ítélet kell, hogy motiválja, amelyhez szigorú intellektuális egyenesség, szaktudás és tiszta lelkiismeret szükséges. Az egyházi bíróságok munkáját a szeretetben való igazság szolgálata jellemezze, amit az egész egyházi közösség, különösen az érintett hívők értékelni tudnak, legyen szó szentségi házasságról, kánonjogi vétségről, elszenvedett igazságtalanságról vagy jogérvényesítésről. A híveknek és az egész egyházi közösségnek joga van a korrekt és gyors ügymenetre az eljárásokban, mert ez kihat lelkiismeretükre és életükre, állapította meg a pápa. Veritatem facientes in caritate, igazságban és szeretetben, ez igaz az ügyvédekre, ügyészekre és a bírákra egyaránt. A bíró legyen békességszerző, aki megerősíti az egyház egységét Krisztusban. A szentségi házasságok érvénytelenségével kapcsolatban óvatosságra int a pápa. Az egyszerűsített házassági semmiségi pereknél is, melyeket a megyés püspök előtt lehet lefolytatni, fontos, hogy ugyanolyan figyelemmel és szigorúan járjanak el az érvénytelenség kimondásában, vagy a rendes eljárás szükségességének megállapításában is. Leó pápa tehát arra buzdít, hogy tudományos komolysággal és a tanítóhivatal iránti hűséggel folytassák az egyházi házassági jog tanulmányozását és alkalmazását. Igényes és magas szintű küldetésükben arra hivatottak, hogy szigorúan, de nem mereven őrizzék az igazságot, és mulasztás nélkül gyakorolják a szeretetet. Ebben az egyensúlyban, ami valójában egy mély egység, kell, hogy megmutatkozzon a valódi keresztény igazságszolgáltatás, zárta beszédét a Róta Romana bíróság tagjaihoz 14. Leó pápa, majd Mária az igazság tükre közben járására bízta munkájukat.
A pápa találkozott latin-amerikai és karibi energiaügyi vezetőkkel. Az elődje által elindított hagyományt követve, Leó pápa találkozott a Latin-Amerikában és a Karib térségben működő energia és kritikus ásványi anyag ágazatbeli üzleti vezetők egy csoportjával. Tevékenységük a hidak építésétől a területi szükségleteken át a közös otthonunk gondozására és a tisztességes munkára vonatkozó törekvésekig terjed. 14. Leó pápa első Urbi et Orbi áldásakor mondott beszédében arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd és a találkozás révén építsenek hidakat, illetve hogy népként működjenek együtt a béke érdekében. Ennek eredményeként január 24-én szombaton délelőtt a Vatikánban szinodális találkozóra került sor, amelyen egy kis csoportnyi Latin Amerikában és a Karib térségben működő energia és kritikus ásványi anyag ágazatbeli üzleti vezető vett részt. A 2022-ben megkezdődött Építsünk hidakat kezdeményezés keretében ez volt a 7. találkozó, amelyet a Pápai Latin Amerika Bizottság koordinált a Ferenc pápa által rábízott küldetés részeként, és Robert Prevost akkori bíborossal, a bizottság elnökével együttműködve. A kezdeményezés célja a befogadás hídjainak építése az egyetemekkel, a megbékélés hídjainak építése a szakszervezetekkel, az üzleti szövetségekkel és a szervezet közösségekkel, valamint a testvériség hídjainak építése a regionális püspöki és egyházi konferenciákkal. A küldetés megvalósítása érdekében az Építsünk hidakat kezdeményezés magában foglalja az adott területek szükségleteire és a közös otthonunk gondozására, valamint a tisztességes munkára vonatkozó törekvések figyelmes meghallgatását. Emellett a különböző területi szervezetek közötti közös társadalmi megkülönböztetéssel is foglalkozik a pápák társadalmi tanításának fényében, valamint az igazságos átmenet felé vezető folyamatok elindításával. Eddig 6 szinodális találkozóra került sor Amerika szerte, püspökök és a különböző szereplők között. Először 2022-ben a püspökök és a tudósok között. A második találkozóra Ferenc pápa és az amerikai, afrikai és ázsiai egyetemi hallgatók között került sor a Vatikánban 2022-ben és 2023-ban. A harmadik találkozót Ferenc pápa és a latin-amerikai és karibi egyetemi rektorok között tartották a Vatikánban 2023-ban. A negyedik találkozóra a latin-amerikai és karibi püspökök, szakszervezetek, üzleti szervezetek és szervezet közösségek között került sor a SELAM 2024-es ülésének keretében. Az ötödik találkozót az Észak, Közép és Dél-Amerika, valamint az Ibero-Amerika püspökei és egyetemi rektorai részvételével tartották, akiknek 14. Leó pápa videóüzenetet küldött a 2025-ös Rio de Janeiro-i tanácskozásukra. A hatodik találkozóra az Észak, Közép és Dél-Amerika püspökei, szakszervezetei, üzleti szövetségei és szervezet közösségei között került sor 2025-ben az USA püspöki konferenciájának szervezésében. Ezen találkozók eredményeként javaslat született arra, hogy Latin Amerika és a Karib térség 3 szektora találkozzon a Szentatyával és folytassanak párbeszédet a bíborosok által, a Szentszék sajtóirodájában bemutatott igényekről és törekvésekről. Ezek a következők voltak. Az Élet egy hajszálon függ című dokumentum 2024-ből, és a Felhívás a klíma igazságosságra és a közös otthonunkra 2025-ből. A Pápai Latin Amerika Bizottság január 24-ére hívta össze a 7. találkozót, hogy párbeszédet építsen a béke érdekében a kritikus ásványkincsektől függő gazdasági fejlődés okozta feszültségek, valamint a társadalmi és a klíma igazságosság iránti felhívás közepette, mint a mindenki számára megteremtendő bőséges élet feltétele. A találkozóra üzleti vezetők egy kis csoportját hívták meg, hogy osszák meg nézőpontjukat a latin-amerikai és karibi szektort fenyegető veszélyekről és lehetőségekről, továbbá, hogy közösen elmélkedjenek arról, mi várható, mit ösztönözhetnek és mit remélhetnek. Eredetileg ezt a találkozót 2025. január 24-ére tervezték Ferenc pápával. Egészségi állapota miatt azonban elhalasztották Prevost bíboros a Pápai Latin Amerika Bizottság elnökének kérésére. A Leó pápával tartott magán audiencia előtt a csoport közös reggelire gyűlt össze, amelyet a Pápai Latin Amerika Bizottság szervezett az üzleti vezetőknek.
Szeret. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Nagy Katalin történészt, a Fraknai Vilmos Római Történeti Kutatócsoport kutatási rezidensét, aki első alkalommal jön hozzánk a Vatikáni Rádióba, de van egy összekötő kapocs, mégpedig Tusor Péter tanár úr, aki gyakori vendégünk itt az ő könyveivel. Katalin, először arra kérem, hogy mutatkozzon be egy szakmaidag a kedves hallgatóinknak.
Nagyon köszöntök minden kedves hallgatót, ahogy említettük, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tagja vagyok. 2019 óta dolgozok Tusor Péter tanár úr vezetése alatt. Én, mint kutatási rezidens vagyok jelen, ez egy folyamatos jelenlét, tehát gyakorlatilag én itt élek Olaszországban, és követem a kutatócsoport kutatási munkáját, és a magyar kutatók segítségére is állok, tehát egész évben itt tartózkodom, itt élek, és állok a kutatók rendelkezésére.
Milyen sajátos szakterületben specialista? Ugye a történettudomány nagyon-nagyon tág, viszont egy rétegben az ember mélyre ássa magát.
Igen, 2019 óta én több projekten is volt alkalmam a kutatócsoporttal dolgozni. Az első nagy projekt az egy inventárium volt, a Nunciatura dell'Ungheria 1920-tól 1939-es évig tartó anyagát néztem át a Vatikáni apostoli levéltárban. Ebből egy új olasz nyelvű inventárium született, és jelenleg pedig modern történeti korszaki projekten dolgozom.
Kezemben tartok egy kötetet, amit éppen Katalintól kaptam. Protagonistie, kollaboratóri, főszereplők és munkatársak, közreműködők címmel, amelyben a szerző között ott szerepel Tusor Péter és Nagy Katalinnak a neve is. Arra kérni, mutassa be ezt a könyvet röviden.
Fraknói halálának centenáriumára egy egész éves programokkal készült a kutatócsoport. Az egyik első legfontosabb program ez a nagyváradi emlékkonferencia volt, majd pedig a római nemzetközi szimpózium. Ez a kötet a római nemzetközi szimpózium legújabb terméke, tehát olasz nyelven, sőt a kutatócsoport munkáját kiegészíti a különböző külföldi kutatók munkája, például cseh, morva, osztrák, római történetkutatás mellett lengyel munkák is kapnak hangsúlyt.
A szerző között ott szerepel egy tanulmány Nagy Katalintól. Mutassa be nekünk a saját tanulmányát.
Tanulmányom összegzi Fraknói munkálatainak kezdetét, tehát az 1881-es évtől, amikor a Vatikáni apostoli levéltár, tehát akkor még titkos Vatikáni levéltár megnyitott a kapuit a kutatók előtt. Gyakorlatilag Fraknói már 1860-tól voltak kapcsolatai Rómával és a Vatikáni levéltárral és könyvtárral is, tehát a kutatásai már hamarabb kezdődtek, mint igazából maga a levéltár megnyitása. Miután a levéltár megnyílt a kutatók elől, Fraknói folytatta a tanulmányait állandó jelenlétével. 1881-85 között fennmaradt tanulmányi kérelmei a prefektusi levéltárban kaptak helyet, és ezeket tanulmányoztam 1881-85 között, ami gyakorlatilag leírja, hogy kezdi el Fraknói a kutatásait, pontosan melyik fondokat kérte, hogy tanulmányozhassa a helyszínen, és így gyakorlatilag teljes képet kapunk a kezdeti tanulmányairól Fraknóinak.
Köszönöm szépen, és gondolom, hogy ez egy közbenső lépés, a munka, a kutatás tovább folytatódik. Sok sikert hozzá, és reméljük, hogy ismét találkozunk majd. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Nagy Katalinnal, a Fraknói Történeti Kutatócsoport rezidens kutatójával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és ajándékairól beszélget a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és áraszt ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híved legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az ember nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mutasd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermedt élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad pazaron, hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ünnepi óránk van, egy örömünnep, ami nem más, mint a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Mit tudunk a pünkösdről, Barna? Mit jelent számunkra?
A pünkösd a görög pentékoszté, azaz az 50. szóból származik.
Aratás ünnepe is a hetek ünnepe, mert 7 héttel a pászka ünnepe után az első termésért adtak hálát. Örömünnep, amely a földműveléshez kapcsolódott. Később a Sínai hegyen kapott törvény kihirdetésének napja is volt. És Jézus megígérte, hogy nem hagy el minket, és elküldi a Szent Lelket, és ő a saját lelkét és a tanítványai szívében, az ő közösségükben azóta is jelen van. És ez az az örömünnep, amikor kiárad a Szent Lélek az apostolokra. Mit jelenthetett az, amikor megjelent a Szent Lélek az apostolok között? Veled fordult-e már elő az, hogy valakit nem értettél meg, pedig ő is magyarul beszélt? Volt már ilyen veletek?
Igen, már fordult elő olyan, hogyha például valaki olyan témáról beszélt, ami teljesen érthetetlen volt, akkor is hiába mondta magyarul, tisztára úgy hangzott, mint hogyha sületlenségeket beszélne, illetve hogyha valaki nagyon halkan, artikulálás nélkül beszél, akkor azt is hiába mondja magyarul, nagyon nehezen érthető.
Meg például, ha valaki nagyon tudományosan, nagyon szakszavakkal beszél, azon is néha nagyon el kell gondolkodni, hogy vajon egyáltalán mi is a téma, mert ez ilyenkor nehéz lehet.
Volt-e már olyan, amikor elbeszéltetek egymás mellett? Tehát, hogy egy azonos nyelven beszéltetek, de mégis úgy nem megfelelően kommunikáltatok, és az lett belőle, hogy mégsem jutott el ahhoz az emberhez az az információ, aminek kellett volna, és így elbeszéltetek egymás mellett.
Igen, ilyen volt már ugye velem is, például akkor is, hogyha több dologról beszélünk, és akkor igazából mindenki legjobban arra figyel, amit ő saját maga mond, és akkor, ha valamiben megállapodnak, akkor jó, ez lesz. És mondjuk akkor velem is történt olyan, hogy én erre emlékeztem, de a másik fél, ő egy más dologra emlékezett, és ebből szokott lenni félreértés.
Ez olyan, hogy csak egy évet, ha félrenézel, és mondjuk kiküldöd a meghívót mondjuk egy találkozóra, ami veled is előfordult, egy külföldi találkozóra, és már beleéled magad, hogy azon részt fogsz venni, meg mindent megteszel azért, hogy oda kimenjél, és akkor utána meg kiderül, hogy ja, csak rossz évet nézett a felelős érte, és akkor mégsem valósul meg az a tábor, meg az a program. Szóval ez tényleg olyan, amikor ilyen káosz lesz belőle, ilyen zűr, zavar. Sokszor bosszankodunk azon, amikor valamit, ami számunkra egyértelmű, a másik ember mégsem ért meg, vagy nem egészen úgy érti, ahogyan mi gondoljuk. Az Ószövetségben a bábeli toronyról szóló történet arról beszél, hogy a gőgös, öntelt, Isten ellen lázadó emberi törekvés eredményeként megbomlott az emberek közt lévő egység. Olyan akadályok keletkeztek, amelyek az igazi párbeszédet, kapcsolatot akadályozzák és lehetetlenné teszik. A nyelvi különbségek ezeknek az egyik jele volt. Tehát, hogy nem értették egymás nyelvét. Aztán a pünkösd által a Krisztusba vetett hit és a Szentlélekben való részesedés ismét lehetővé tette ezt az egységet. Hogyan is történt ez, Viki?
Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük a földön, nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek. Jézus nélkül nem megy. Jézus azonban megígérte, hogy nem hagyja egyedül övéit. Ezt az ígéretét is megtartotta, és miután 40 nap múlva atyához tért, elküldte azt a valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja tanítványait, aki tanácsokat, ötleteket ad nekik.
A húsvét ünnepét követő 50. napon az apostolokat és a velük együtt lévő testvéreket eltöltötte a Szentlélek, ami abban mutatkozott meg, hogy különféle nyelveken kezdték el dicsérni az Istent. Ezt a dicsőítést a Római Birodalom különböző részeiből érkező zsidó zarándokok mindegyike, mint saját anyanyelvén elhangzó beszédet fogta fel. A Szentlélek tehát közös nyelvet hozott létre az apostolok és a hallgatók között. Ezt nem tudom, hogy mennyire vettetek részt azon a Szentmisén, vagy mennyire emlékeztek arra a Szentmisére, amikor Ferenc pápa itt volt Magyarországon, és ugye a Kossuth téren bemutatott egy Szentmisét, ahol ugye a Szentmise állandó részei latinul voltak, de valahogy mégis tudtad, hogy hol tart a Szentmise, meg hogy melyik része zajlik éppen. Hogyha eljutottál már külföldre, és ott voltál Szentmisén, vagy esetleg más egyházközségben, voltál vendégként egy első áldozáson, vagy egy bérmáláson, vagy akármilyen ünnepen, azt is kicsit érzed azt, hogy nem vagy kívülálló, mert van egy nyelv, amit mindannyian értünk, és ez a liturgián nagyon is érezhető ez az egység, mert megnyilvánul az, hogy az, amit teszünk, meg amit mondunk, a szívből van. Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte Jézus, hogy láthatatlan, mindig, mindenhol velünk lesz. Így a tanítványok nem érezték már magukat árván Jézus nélkül. Ezen a különleges napon mindannyian átélték, amikor elérkezett hozzájuk a Szentlélek. A lángnyelvek is a Szentlélek eljövetelének a jelei, mert azt mondtuk mindig, hogy az Isten jelenlétét azt érezzük és tudjuk, hogy itt van köztünk, és ennek a jelenlétnek vannak jelei. Ez az egyik a tűz. Nézzük meg, hogy mi jut erről eszünkbe, Viki.
A tűzről sok negatív gondolat juthat eszünkbe, de a tűz a négy alapvető elem egyike. Víz, föld, levegő, tűz. Már az ősemberek életében nagy jelentősége volt, amikor a számukra veszélyt jelentő állatokat távol tudták a tűzzel tartani, vagy amikor fényforrásként használták, nem is beszélve az ételek elkészítéséről, majd a szerszámok készítéséről. A tűz átformál.
A pünkös történetében szélzúgásról is olvasunk, és a lángnyelvek is megjelennek. Az apostolok, akik addig a főpapoktól rettegve bezárkózva tartották az ajtót, a Jézus által megígért lelket hirtelen lelkesen indulnak a Jeruzsálembe érkező emberekhez, és bátran tesznek tanúságot a feltámadt Krisztusról.
Mint zúgó szél leszáll a földre, a szennyet hajtja, szórja szét. Jöjj és fújd rám élő lelket, újat kezdek én. tiszta fény. A szennyet hajtja, szórja szét. Jöjj és fújd rám élő lelked, újjá lettem én.
Vannak a Szentléleknek különféle ajándékai és gyümölcsei annak, hogyha mi saját életünkben is a Szentlélek Istent elfogadjuk, befogadjuk, és a Szentlélek Isten elkezd dolgozni rajtunk keresztül a világban. Honnan tudjuk azt, Viki, hogy kiben van jelen a Szentléleknek a karizmája, a Szentlélek ajándékai? Honnan ismerjük fel ezeket? Melyek a Szentlélek gyümölcsei?
A szeretet, az öröm, a békesség, a kedvesség, a jóság, a szelídség, a tisztaság, az önmegtartóztatás, a hit, a türelem, a hűség és a szerénység.
Ezek a Szentlélek gyümölcsei, ezek olyan tökéletességek, amelyekre a Szentlélek formál meg bennünket. A gonoszoknak nincsenek ilyen gyümölcsei. Ha ezeknek az ellentétjét látjuk, akkor megérthetjük, hogy mit okoz a gonosz. A Szentlélek azonban a Teremtő Isten lelke. Az igazi élet ilyen gyümölcsökkel teli örömünnep. Itt még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Szentlélek Isten az, aki segít téged abban, hogy imádkozni tudjál, hogy meg tudsz szólítani az Istent, hogy észrevedd az ő ajándékait az életben, és azt is észre kell vennünk, hogy itt Isten maga a legnagyobb ajándékozó. Hogyan értsük ezt?
Hiszen ő maga a szeretet és boldogságra teremtett minket. Ahhoz, hogy a fenti gyümölcsök megteremjenek az életünkben, 7 ajándékot ad a Szentlélek. A 7-es szám a teljességet jelképezi az Ószövetségben.
Tehát a Szentlélek Isten 7 ajándékát kapjuk meg. Melyik az a szentség, amiben megkapjuk a Szentlélek Isten 7 ajándékát, és amelyben kiárad ránk a Szentlélek?
Ez a bérmálás szentsége.
Ti már részesültetek a bérmálás szentségében. Hogyan élitek meg? Mi a különbség a között, aki nem bérmálkozott, és a között, aki már ebben a szentségben, a nagykorúság szentségében részesült?
Én úgy gondolom, hogy amióta bérmálkoztam, azóta érzem a Szentlélektől kapott lelki erőt magamban, és érzem, hogy bölcsebb döntéseket hozok, a Szentléleknek köszönhetem.
A Szentlélek kiáradásának tanúi voltak az apostolok, és ugye azt kell tudnunk, hogy a Szentlélek akár úgy is tud dolgozni bennünk, hogy annak így a szemmel látható bizonyítékai nincsenek. Itt nincs szó arról, hogy a Szentlélek azokban az emberekben él csupán, akinek a feje fölött lángnyelve jelenik meg, vagy szélzúgás támad, vagy bármiféle olyan külső megnyilvánulási forma történik körülöttünk. Nem, a Szentlélek jelenléte egészen csendes, egészen észrevehetetlen, de mégis tudjuk azt, hogy az, aki minket átsegít azon az adott nehézségen, vagy éppen megerősít minket a harcban, az előttünk álló lelki küzdelemben, az nem más, mint a Szentlélek. És csak később veszed észre, hogy ő adta az ajkadra azokat a szavakat, hogy ő volt az, aki sugallta a jó tanács lelke által, hogy azt a döntést meg tud hozni, és csak később érted meg azt, hogy mennyi-mennyi helyzetben ott volt veled a Szentlélek, igazán kézzel fogható és megtapasztalható módon. Vegyük át, hogy melyek a Szentlélek Isten ajándékai. Az első a tudomány lelke. Olyan sok mindent szeretnénk tudni, kutatjuk a világ mindenségben elrejtett titkokat. Olykor előfordul azonban, hogy olyan dolgok után kíváncsiskodunk, ami nem gazdagítja az életünket. A tudomány lelke segít eldönteni, hogy mit érdemes megtanulni, és mit nem.
Az értelem lelke abban segít, hogy megértsük, miben van örök érték, mi az igaz, mi az igazság fényénél láthassuk életünket.
Bölcsesség lelke. Szívvel is tudjunk mérlegelni, ne csak ésszel. A bölcsesség által tudjuk a megismert igazságot cselekedetekre váltani. Az életünk irányításában segít minket.
A tanács lelke. Sokszor bizonytalansággal találkozunk a magunk vagy mások életében. Isten a szívünkbe írta szeretetének törvényeit, így ha jól figyelünk és kérjük a tanács lelkét, segít, hogy az igazság útján járjunk.
Lelki erősség. Előfordul, hogy már tudjuk, mit kell tennünk, de hiányzik a lelkesedés, a tűz, az erő, hogy nekivágjunk. A lélek a belső énünket erősíti, hogyha kell, tudjunk az ár ellen is úszni.
A jámborság lelke abban segít, hogy lelki dolgokban ne fáradjunk el, a hit életünkben való elkötelezettségünkben kitartóak legyünk, és ne adjuk fel a jó elhatározásaink véghez vitéleit.
Az Úr félelme. Tévedés lenne azt gondolni, hogy tényleg szó szerint kell félnünk Istentől. Amikor féltünk valami földi kincset, valami számunkra fontosat, attól félünk, hogy elveszítjük. Legnagyobb kincsük Isten barátsága és a lelke, ami az Istenhez való tartozásra utal. Az Isten félelem segít, hogy mélységes tisztelettel legyünk Isten iránt, és soha ne veszítsük el vele barátságunkat.
Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Ez a tanúság tételetek pedig szeretném, ha úgy nyilvánulna meg, hogy a mondatok közül, amelyeket megosztottunk egymással, választanátok ti is egyet, amiben azt érzitek, mint az apostolok is érezhették, hogy megerősödött a hitetek, vagy bátorságot kaptatok, vagy csodaként éltétek meg, hogy Péter nyelveket beszélt, hogy mely üzenet által tudsz leginkább azonosulni a tanítványokkal. Én azt a mondatot választom, hogy bátorságot kaptak a tanítványok ahhoz, hogy beszéljenek Jézusról. Én is kérem tőled, Szentlélek, a bátorságot, hogy mindig mindenkor meg tudjalak vallani az emberek előtt.
Csoda volt, hogy akik nem tudtak Péter nyelvén beszélni, azok is megértették.
Olyan embereknek beszéltek Jézusról, akik addig nem hallottak még róla.
Azonnal elindultak, hogy vigyék az örömhírt, hogy Jézus tényleg él. Azt kérjük tőled, Szentlélek Isten, hogy mindig minden helyzetben add meg nekünk azt a biztos tudatot, hogy Krisztus él, és hogy kereszt halálával egyszer is mindenkorra legyőzte a gonoszt.
Amikor megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok úgy érezték, erővel töltődnek fel.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük. Engedj nekünk, Szentlélek, engedd, hogy megértsük azt, hogy bárhova megyünk, te mindenhol ott vagy velünk, hiszen Jézus megígérte, itt leszel velünk a világ végéig.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük.
Végezetül fohászkodjunk a Szentlélek Istenhez, köszönjük meg az ő szeretetét, köszönjük meg az ő barátságát, és adjunk hálát azért, hogy vigyázz ránk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenem, köszönöm a szeretetedet.
Istenem, hálát adok a barátaimért, add, hogy én is jó barát lehessek. Istenem, taníts meg imádkozni.
Istenem, segíts, hogy el tudjam fogadni magamat. Istenem, segíts, hogy érezzem a közelséged.
Hallgass meg, Istenem, halld meg könyörgésemet. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem.
Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd ki ránk lelkedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Január a szalézi család kiemelt időszaka, hiszen több szalézi szentnek is ebben a hónapban van az ünnepnapja. Mai műsorunkban Don Bosco égi születésnapjához, január 31-éhez kapcsolódva egy szalézi témát hozunk önöknek. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök, Bosco Szent János öt nagy döntéséről beszél. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melynek mai adásában elsőként a Mezőzombori Kisvasút Múzeumot látogatjuk meg, majd árnyaljuk a Tököli Imréről kialakult képet, és végül megismerjük egy kicsit az évásványát és ősmaradványát is. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Uram, mi Urunk, milyen csodálatos, széles-e világon a Te neved. Olvasom a 8. Zsoltárban. Istenünk mindenütt jelen van, és beborít bennünket szépségével és költészetével. Megengedi, hogy mindaz a látható szépség, amit ő alkotott, a szemünkön és a többi érzékeinken át belénk ömöljön. És mindez még mindig csak tükörképe és halvány vízfénye az ő pompájának és csodálatos szépségének. Isten ott van életed legtitkosabb zugában, ahová nem hat el a világ zaja. Olykor egy-egy hangban, amelyről nem tudod honnan jön és hová megy, megmondja, amit nem akartál meghallani. Emlékeztet arra, amit el akartál felejteni. Megmondja, amiről sohasem akartál hallani. Isten ott van a hangban, amit hallatlanra vettél. Ott van a válaszban, amit még nem mertél kimondani. Bár fájdalmasnak érzed, ám hatásos, mint egy operáció. Ott van ő még a hitetlenséged mélyén is. Ő az, akinek elvesztését fájlalod, de félsz, hogy újra megtalálod, s akit szeretnél magadhoz ölelni, még ha szégyenled is ezt bevallani. Mély kedves a te hajlékod, seregek ura! Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba, lelkem és testem sóvárog az élő Isten után.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.